a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendégei pedig Nagy Péter Gábor, a budapesti értéktőzsde értékesítési marketing és kibocsátói akvizíciójának igazgatója.
Szervusz Csaba, köszöntöm a hallgatókat.
És Pavlovics Márton, az EY stratégiai és tranzakciós tanácsadási területének igazgatója.
Üdvözlök mindenkit!
Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, az előttünk álló szűk egy órában pedig a B50 apropóján beszélgetünk. Köztudomásra, hogy immár 7. alkalommal jelent ez meg. Azon kedves hallgatóknak mondjuk, akik esetleg teljesen nincsenek képben, ez a budapesti értéktőzsde olyan kiadványa, amelynek persze szakmai partnere az EY, amely tulajdonképpen 50 hazai tőzsdeképes KKV-t, vagyis kis- és középvállalati szegmensből érkező gazdasági társaságot mutat be különböző kritériumok alapján. Magyarán most már 750 tőzsdeképes cégünk van elméletileg, legalábbis a B50 kiadványa apropóján, tehát akkor halljuk a részletekről még konkrétabban Nagy Péter Gábort.
Így van, köszönöm szépen. Ez valóban a 7. kiadvány, tehát visszaszámolva 2016-ban indult ez a kezdeményezés a Bét részéről. Ugye más országokban is vannak hasonló sikeres vállalatokat összegyűjtő kiadványok, de azt gondolom, hogy ez unikális, amit a Bét itt létrehozott az elmúlt években. Ugye a célunk az a Bétnek, a tőzsdének a stratégiája, hogy segítse a hazai kis- és középvállalati szektort annak érdekében, hogy növekedni tudjon. Meg tudja magát mutatni, és be tudja mutatni saját magát a nagy közönségnek. Ugye van egyfajta kis hitűség talán a magyar néplélekben, hogy nem is vagyunk mi annyira sikeresek, nem is vagyunk mi annyira nagyok. Én azt gondolom, hogy erre már most már 7. éve rácáfolunk, hogy bizony Magyarországon vannak sikeres középvállalatok, akiknek magyar a tulajdonosuk, itt alapították őket 10-20-30 éve, vagy akár még régebben is. Ezek a vállalatok komoly pénzügyi sikereket tudnak felmutatni, tehát komoly árbevételük van, eredményességük. Ahogy említettem, magyar tulajdonosaik vannak, magyar döntési központjuk, ezek gyakorlatilag a kritériumok, amik alapján kiválogatjuk őket. És egy pontosítást azért hadd tegyek, tehát a matek az nagyon egyszerű lenne, hogyha hetet beszoroznánk 50, és akkor 350 cégről kellene beszélnünk. Volt pár olyan cég, aki annyira sikeres volt, hogy két kiadványba is bele tudott kerülni egyébként, de valóban úgy tekintünk rájuk, hogy ők ténylegesen tőzsdeképesek a számaik, a történetük, a sztoriuk alapján, és így egyébként most 345 cégnél járunk 7 év alatt.
Hát nagyságrendileg azért nem nagyon változott.
Nem.
Hála az égnek. Átadom a szót Pavlovics Mártonnak, mit lát az EY ebben a projektben, illetőleg hát elárulom a kedves hallgatóknak azt is, hogy te is tulajdonképpen a kezdetektől benne vagy ebben a munkában, korábban ugye a Budapest Értéktőzsdén dolgoztál, és hát e tekintetben megmaradt a folytonosság.
Igen, mi nagyon örülünk, és nagyon megtisztelőnek érezzük, hogy egyébként támogathatjuk a tőzsdét ebben a projektben, és szerintünk ez egy nagyon jó kezdeményezés. Pontosan azért, amit itt a Péter is mondott, hogy ugye nem olyan egyszerű ezeket a rejtett kincseket megtalálni, és ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy mi is találkozzunk velük, bemutassuk az ő történetüket, megismerjük az ő dilemmáikat, hogy merre akarnak tovább fejlődni, akarnak-e mondjuk külpiacokra menni, növekedni, illetve hasonló dolgokat képzeljünk el. Úgyhogy a mi elsődleges szerepünk ebben tényleg az, hogy közösen megtaláljuk ezeket a társaságokat, és aztán nyilván egyébként ez nem is olyan rövid projekt, azért gondoljunk bele, hogy nagyjából a tavasszal szoktuk elindítani, és hát augusztusra kész kell vele lenni, amiben benne van egy nyár is, úgyhogy mind az 50 céghez elmegyünk, mind az 50 céggel interjúzunk, ez egy elég komoly projektmenedzsmenti feladat is.
Hogyan zajlik a cégek megkeresése? Hogyan térképezitek föl mindketten?
Mi úgy szoktuk általában, hogyha együtt tudunk működni a Béttel, vagyis hát kiválasztásra kerül a csapatunk, hogy támogathatjuk az adott évben a Bétet ebben a projektben, akkor mindig nagyon izgalmasan, nagyon izgulunk, hogy na vajon idén meg lesz az 50 cég, hát azért ezt amikor elkezded ezt mondjuk így áprilisban ezt a folyamatot, akkor azért ez mindig egy nagy kérdés. És mindig összeállítunk új listákat, nyilván a méret, árbevétel, eredménytermelő képesség az fontos, kinek volt olyan történet, amit szívesen bevennénk, és akkor ez alapján csinálunk egy listát, és aztán elkezdjük felkeresni őket. Tehát ez egy viszonylag egyszerűen képzelhető történet, és idén is szerencsére elég jól összejött ez a dolog. Nyilván használjuk a belső erőforrásainkat, meg kapcsolatainkat, ebből élünk.
Azt gondolom, a kérdés továbbra is, ugyanez, tehát a cég akviráláson miként zajlik.
Így van, ehhez tudok én is csatlakozni, hogy Marci mondta, minden évben a tőzsde kiválaszt egy szakmai partnert, az EY 7-ből már 5. alkalommal volt a partnerünk, úgyhogy nagy rutinnal állnak neki a munkának, de természetesen a BÉT-nek is a stratégiának a része, hogy egy komoly ökoszisztémát, egy kapcsolati hálót építsen ki saját maga körül. Tehát mi is folyamatosan találkozunk, nem csak a BÉT 50 kapcsán, hanem akár egyéb más szolgáltatások kapcsán is, vállalatfejlesztés, befektetőkkel való együttműködés, ismerkedés. Tehát ezeket mind-mind nyújtjuk a középvállalatoknak, és ebből a körből is mi is azért jó pár kapcsolatot felépítettünk, és egyébként vannak olyan társaságok, akik látva azt, hogy már az ő versenytársuk vagy ismerősük már bekerült a B50 kiadványba, bekopogtatnak nálunk, hogy szerintük ők is sikeresek, ugyan vizsgáljuk már meg őket, hogy beleférnek-e a kritérium rendszerbe. Természetesen őket is szívesen fogadjuk, de azért van egyfajta döntés mindig az EY és a BÉT közösen hozza meg a döntés, hogy az adott vállalatnak a számai, a története, a sztoria, a növekedési potenciája, az mind-mind megfelel annak a szellemiségnek, amit most már azt kell, hogy mondjam, hogy hosszú ideje a B50 képvisel, hogy itt tényleg sikertörténeteket, innovatív, növekedni vágyó cégeket akarunk bemutatni, akik büszkék saját magukra, tehát ezt szívesen el is mesélik a közönségnek, és egyébként példamutatóak is egyúttal.
Hát akkor elmondjuk meg néhány kritériumot, van-e valami limit részletekről, akár árbevétel, foglalkoztatottság, nyereségesség, esetleg K+F, külpiacokra történő szállítás?
Felső limit nincsen, hogyha kezdhetem én, és aztán Marci kiegészít. Tehát ugye elsősorban a KKV-kat célozzuk meg, de azért itt vannak nagyvállalatok is, akik megszoktak jelenni, tényleg már több 10 milliárdos árbevételű, ugye ők már kiesnek a KKV definícióból. Alsó limitünk az én azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem puha. Azért azt szeretjük látni, hogy már az adott cégnek van milliárdos vagy több milliárdos árbevétel, ugye ezt a számok is visszaigazolják, hogyha valaki fellapozza a kiadványt, akkor az átlagok azt mutatják, hogy tényleg itt több milliárdos cégekről van szó, de néha-néha találkozunk olyan céggel, aki tényleg pár éve történt megalapításra, tehát mondjuk 2022-t írunk most, akkor volt olyan cégünk is most az idei 50-es listában, aki 19-ben került megalapításra, és nagyon gyorsan növekszik, és már a milliárdhoz közel vagy afelett van, ő természetesen belefértek a kiadványnak a szkópjába.
Abszolút, ez így van. Hogyha megnézzük a számokat, az idei számokat, akkor az árbevétel tekintetében olyan több mint 6 milliárdos átlagos árbevételt látunk, éves szinten forintba kifejezve, és az úgynevezett EBITDA értékük, ez tulajdonképpen az üzemi eredményhez visszaadva az értékcsökkenés, ez több mint 800 millió forint átlagosan. Ez egy nagyon fontos mérőszám, és egyébként ezt a két számot mutatjuk be a kiadványban is, az utóbbi 3 évre visszamenőleg. Ez a kezdetektől fogva egy fontos koncepciója volt a sztorinak, hogy ez a transzparensen álljunk ki, vállaljuk fel magunkat és a számokat is magunk mellett. Ez egy fontos dolog, ugyanis még mindig azt gondoljuk, hogy ebben van mit javulni, de az idei számok is azt mutatják, hogy még azért közel sem a kondér aljáról szedtük volna össze a vállalatokat, hanem nagyon jó cégek voltak. A munkavállalókat nézünk, akkor az átlagos szám az ilyen több mint 160 fő volt. Összességében több mint 8000 embert foglalkoztatnak ezek a cégek, tehát ha megnézzük a gazdaságbeli súlyukat, akkor valóban elég komoly számokat képviselnek.
Hát akkor, amikor bekopogtatok a Budapest értőtőzsde és az EY képviseletében, hogy érzik magukat a cégvezetők? Megtiszteltetésnek veszik, hogy egy brandnek a részei lehetnek, vagy pedig inkább úgy meglepődnek, hogy esetleg ők is a későbbekben a parketre kerülhetnek?
Is. Ugye nem azzal kopogtatunk be hozzájuk, hogy sziasztok, tőzsdeképes cégekként tekintünk rátok, ez ugye nagyon direkt mód lenne, de valóban van egy, néha úgy kezdődik a beszélgetés, hogy hogy találtatok mi ránk egyáltalán. És akkor hát el szoktuk mesélni a Marcival, vagy ugye a kollégák, hogyha ők mennek az interjúja, hát bizony látjuk, hogy ez egy sikeres cég, valahol megjelent már, esetleg valaki ajánlotta a figyelmünkbe, megvizsgáltuk a számokat, és hát itt vagyunk, köszönjük, hogy elfogadták a meghívást, és beszámolnak itt a sztoriukról. De a másik oldalról meg azt is el lehet mondani, hogy van, aki tényleg nagyon büszke rá, és tényleg azt mondja, hogy hát igen, már vártam, hogy én is bekerülhessek ebbe a kiadványba, mert most már ennek komoly presztízse van.
Ez egy picit olyan is egyébként, mint egy üzleti kapcsolat, hogy az elején még nem tudod, hogy mi jön ki belőle. Tehát az, hogy idejöttök, csináltok egy interjút, benne leszünk majd valami kiadványba, voltam már ilyenben, nem tudom, hogy mi lesz ebből. De aztán, amikor egyre inkább telik az idő, megértik, hogy van egy nagyobb figyelem körülöttük, akár a média, akár a befektetők oldaláról, van egy konferencia, tehát hogy ez az egész csomag, ez egy kicsit azért tágabb annál, utána lehet beszélgetni tanácsadóval vagy tanácsadókkal, lehet közösen gondolkodni arról, hogy hogyan szeretném fejleszteni a cégemet. Nekem az a tapasztalatom, hogy egyre inkább nyílnak meg a társaságok abban az irányban, hogy na jó, akkor egy kicsit játszunk el a gondolattal, akár a tőzsdével, vagy akár a külső finanszírozási források bevonásával, még akkor is, hogyha esetleg eddig ezzel úgy volt az ember, hogy mondjuk nem biztos, hogy az ő fejlesztési terepe.
Egyébként mik az eltérések a kiadványok között, hiszen immár a hetediket jegyzitek, és hát ha hasonló tartalommal is, meg hasonló kritériumokkal is készülnek, azért mégiscsak minden kiadvány más-más, nem?
Igen, de azért valamennyire azért mindig ugyanolyan, mert hogyha megnézzük az idei kiadványt is, akkor azért a sokszínűség az továbbra is jellemző. Tehát nyilván mindig van egy-két iparág, ami mondjuk erősebben fel.
Trendi, mint a korábbi időszakban volt esetleg.
Igen, tehát ezt lehet mondani, hogy nyilván, de nincs olyan nagyon nagy különbség. Tehát az a helyzet, hogyha most megnézi valaki a KSH adatait, hogy a sikeresen működő mondjuk 5 évet legalább túlélő vállalkozásoknak az aránya, az hogy néz ki? Feldolgozóipar, IT, kereskedelem, igazából ezek azok, amik elsősorban mennek. Nyilván mindig vannak nagyon izgalmas cégek, mert az, hogy most valaki azt mondjuk, hogy kereskedőiparágban van, az ugye nem mondja el azt, hogy valójában kereskedőiparágban van, de például kültéri, nem tudom, kondi parkokat is gyárt, amiket egyébként Amerikába exportál, és hogy önmagában az, hogy kereskedő, ez például ezt nem írja le, szóval de mindig vannak nagyon különleges történetek, és ezért izgalmas.
Egyébben pedig, ha már itt tartunk, hát akkor említsük meg azt is, hogy milyen szektorok dominálnak most a B50 hetedik kiadványában. Úgyhogy első pillantáson elnézünk. Még most a trendik
fel kell,
ebben
fel
az...
Fel kell
nyugodt, tehát a kedves
adatok
azt nem látják egyébként. Máton beszélt arról, hogy sokszínű, hát ilyen purple, tehát ilyen bíbor színe van.
Feldolgozóipar egyébként, az első. A feldolgozóipar, kereskedelem, építőipar, igazából ezek most a...
És az IT-t se hagyjuk ki.
Az IT, igen.
Tehát akkor nagyjából lenyomott egyébként úgy makroszinten, ha vesszük.
Igen, de például van 3 egészségügyi cég is. Tavaly évben is voltak egészségügyi cégek, magánkórházak is be tudtak kerülni, például most az egészségügynek egy másik szegmense került be, sokan gyártással foglalkoznak, logisztika is be tud kerülni, hulladékkezelés, kiberbiztonság, tehát nagyon, nagyon izgalmas dolgok vannak egyébként. A kiadvány ugye fizikailag a konferencián résztvevők kezébe tudott kerülni, de egyébként a bet50.hu úgynevezett mikroszájton is el lehet olvasni a cég interjúkat, meg lehet nézni a fotókat, a cégvezetőket. Tehát ajánlom minden hallgatónak, hogy keresse fel ezt az internetes oldalt, és nézze meg, hogy ki ez az 50 sikeres magyar cég. Akár vállalatvezetőként, akár munkavállalóként, bármilyen sapkában van, szerintem nagyon jó sztorikat lehet olvasni.
Amúgy a cégek honnét érkeztek az ország milyen pontjairól? Minden honnét, vagy azért meg lehet különböztetni az ország felettebb pontjait, e tekintetben is mondjuk a hátrányosabb helyzetű régióktól?
Hát általában az szokott lenni a helyzet, hogy nyilván Budapest az viszi a prímet, de mindig vannak azért erős várak. Nem véletlen, hogy az IVA is itt nyitott irodát Debrecenbe és Pécsen, és ezért azért a Debrecen környéki cégek, meg a Pécs környéki cégek, azok viszonylag erős számban dominálják magukat.
De... Bocs, hogy megszakítalak, versenytársak is léptek ilyet? Vagy ti vagytok elsők ezen a piacon?
A Big Four tekintetében szerintem mi vagyunk azok, akik ezt legelsőként. És
ez érdekes mellékszál, amit mondasz Debrecen és Pécs tekintetében, tehát ezek a városok már úgy mértékben konvergáltak, vagy legalábbis próbálnak felzárkozni mondjuk egy nagyon fejlett régióhoz, hogy érdemes.
Persze, hát figyelj, gondolj bele, igazából ugye arról van szó, hogy olyan középvállalatokat keresünk, akik ugye egyrészt például egy nagyon fontos mérföldkő, hogy be tudnak-e csatlakozni a nemzetközi értékláncokba. És ugye Debrecenben nagyon sok külföldi tőke áramlott egyre másra, hogyha valaki nézi a híreket, akkor gyakorlatilag minden héten jön egy nagy beruházásról egy hír. És ugye az a jó pont ebben, hogy azért ez a magyar középvállalati szektort is húzza, és húzta az utóbbi években, és ez nyilván ez látszik a számokon is, meg látszik a kiadványba bekerülő cégekkel is.
Esetleg van-e hozzáfűzni való, de lassan lejár az első 20
így van,
percnek a
térképre rátekintünk, akkor valóban majdnem minden megye képviselteti magát az idei kiadványban is, ahogy a korábbiakban is. Ugye kérdezted itt, hogy van-e olyan régió, amire úgy gondolunk, hogy nem egy ilyen nagy cégközpont. Hát például Somogy megyéből is van 4 darab cég, tehát ugyanúgy Győr-Moson-Sopronból van 3, ugye Hajdú-Bihar jár az élen, és akkor Pest megye nyilván az jellemzően a 20-25 cég szokott Budapest és Pest megyéből kikerülni minden évben, hát a gazdasági erejét mutatja ez a központi régiónak.
Hát köszönöm szépen, a műsorunk első része letelt. Tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a Napvendége című műsorunkat.
Hamarosan folytatódik a Napvendége.